Novotny Zoltán az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, én Exterde Tibor vagyok. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó estét kívánok, szervusz.
Sportriporter, speaker, riporter, rádiós vagy televíziós, mert ezen itt hosszasan vitatkoztunk a beszélgetés előtt.
Hát régebben sportriportert szerettem mondani, most, hogy a rádió visszaszorulóban van, inkább azt mondom, hogy rádióriporter, teljesen mindegy, Novotny Zoltán, legyen újságíró.
Újságíró?
Nem, maradjunk a rádióriporter.
Rádióriporternél? Nagy különbség van egy sportriporter meg egy rádióriporter között?
Az ég adta világon szerintem semmi. Itt legfeljebb annyi, hogy az egyikben a sport szó szerepel, a másikban pedig a rádió. Mondom most egy pillanatban, amikor a rádió nem ragyog olyan fényében, mint annak idején, amikor egyeduralkodó volt, vagy privilegizált helyzetben volt, akkor szeretem azt mondani, hogy rádió. Tehát én azonosulok a rádióval. Rádiós voltam, vénember vagyok, rádiós múltamra emlékezem szívesen vissza, és ha még csinálok valamit, sok egyéb mellett, akkor a rádiózást csinálom a legszívesebben.
Azért szorul vissza, mert sok már a kép, ami a hang mellett megjelenik? Vagy miért?
Nem, szó sincs róla. Tehát én a rádiózást kezdtem, és mindig azt mondtam, hogy ha egy harmadik dimenziót is láthat, élvezhet a néző, a hallgató, akkor bolond, ha nem azt nézi. Tehát a televíziónak ilyen szempontból, vagy a képnek mindig előnye van a rádióval szemben, mert több, nagyobb információ. A rádió viszont az ősibb egyfelől, másfelől bármennyire is háttérbe szorulónak látszik, azért megmarad, hiszen autóban, kórházakban, munkaközben lehet hallgatni, és lehet háttérrádiózni. Ugyanakkor szerintem háttértévézni nem lehet.
Másképp kell a rádióban elmesélni valamit, mint ahogyan ezt a tévében a kép mellett elmeséli a speaker?
Volt a Magyar Rádiónak a 2000-es évek elején, pontosabban a rádiósport szerkesztőségének egy jelszava, hogy aki minket hallgat, mindent lát. Tehát gyakorlatilag annyi a különbözőség, hogy úgy kell beszélni, és úgy kell elmondani az eseményeket, dolgokat, amelyeken ott vagyunk, hogy a hallgató is érezze magát oda. Tehát tudja, hogy hol van a riporter, és képzelje magát, tudja oda képzelni magát. Ugyanez, amikor ott a kép, ugye, akkor erre nincs szükség, hiszen akkor otthon a kép oda belehelyezheti magát.
Azt látja belülről, hogy az miért volt, hogy a kezdet-kezdetén, amikor volt rádiós közvetítés, meg televíziós közvetítés, akkor állítólag nagyon sokan a TV hangját lehalkították, és a rádióban hallgatták, miközben nézték a képet.
Igen, ebben alig, hanem nagy szerepe volt Szepesi Györgynek, aki szenvedéllyel túlfűtötten, érdekesen, izgalmasan közvetítette, pergően, gyorsan az eseményeket követve. A rádióban, ha egy másodperc szünet van, akkor mindenki azt hiszi, hogy kitört a második világháború. Tehát ezért kell a rádióban folyamatosan beszélni. A televízióban érthetően nem kell folyamatosan beszélni, hiszen ott van mögötte a kép, és a riporter is sokszor azt mondja el, amit a néző is lát. Tehát a néző mondjuk mérges is arra, hogyha azt látja. Alig, hanem annak idején Szepesi György és a televízió riporterek között volt a különbség, hogy ő volt a szenvedélyesebb, éppen ezért nagyobb szeretettel, élvezettel hallgatták őt. Persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy kollégáimat, Szűcs Ferencet, Vas István Zoltánt, Molnár Dánielt vagy engem nem hallgattak ugyanígy a tévénézők, tehát a tévékép elvétele, levétele mellett a rádiót. De idővel aztán a televízió, hogy mondjam, elsöpörte a rádiósokat, aminek technikai okai is van, hiszen ma már a rádióhang hamarabb érkezik el a lakásba, a szobába, mint a tévéhang. Ez egy mesterséges késleltetés, az amerikaiak találták ki egyfelől, hogy legyen idő az adást megszakítani, ha valami olyasmi történik, amit nem szeretnének, ha látnának egyfelől. Másfelől pedig hát a műholdas rendszer, ezt műszaki emberek tudják elmagyarázni, hogy is van, hogy a föllőtt és visszaérkező hang közötti mekkora időbeli különbség van. Na most, ha a rádiós azt mondja, hogy gól, miközben a labda még az ellenfél játékosánál a másik térfélen van, akkor a tévénéző ebbe bedilizik, és ezt nem szereti. Vannak még azért ma is egyesek, akik megpróbálják ezt eljátszani, de hát ez már azért jelentős kiesés, mert most már 15-20 másodperc különbség is van a rádióhang és a tévéhang között.
Sokkal visszafogottabban kezdett el közvetíteni annak idején, visszafogott hangnemben, mint Szepesi György. Szándékos volt a különbségtétel, vagy egyszerűen ön ilyen, és így csinálja?
Szándékos, nyugodtan mondhatom. Bár az igazság az, hogy az 50-es években mindenki, én úgy mondom, hogy minden gyerek, de minden tinédzser, minden sportot kedvelő Szepesi szeretett volna lenni. És mi is barátaimmal, osztálytársaimmal, az utca gyerekeivel mindent közvetítettünk, tehát fejelő mérkőzést, de szeretném, ha ma is fejelnének a srácok, de hát én már nem látok ilyet. Lábteniszt, ez még szerencsére van, gombfoszit ugye a lakásban, mindent közvetítettünk, tehát mindenki közvetített. Magyarul volt, aki játszott, és aki nem játszott, az közvetítette az eseményeket. Tehát abban az időszakban én is, ahogy a szüleim mondják, Pluhár Istvánt, vagy amire én emlékezem, Szepesi Györgyöt utánoztam, olyan szerettem volna lenni. De amikor felnőttként oda kerültem mellé, akkor el kellett ismernem, hogy Szepesi György csak egy van, és aki Szepesi Epigon, az nem viszi sokra. Tehát ugyanazzal a szenvedéllyel, ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanazzal a felkészüléssel kell odaállni a mikrofon elé, de valamiben el kell térni tőle, valamiben másnak kell lenni. Hát ezért volt az, hogy talán én higgadtabb voltam, talán én unalmasabb voltam, de megpróbáltam, bár Szepesi sok információt adott, még több információt adni, nem csak sporttárgyú információt, hanem a hely, az ellenfél, az emberek szokásai, dalai, történetei, tehát minden, amit így össze lehetett hozni. De amikor ott volt a lehetőség, a helyzet, az esemény, a szenzáció, a gól, a világcsúcs, a célba érkezés, a találat, tehát amikor az ott volt, akkor én is emeltem a hangomat és gyorsítottam a beszédemet.
Nehéz volt sport közvetítővé, riporterré válni abban a világban, amikor rádióból egy darab volt Magyarországon?
Nem volt könnyű, kétségtelen, mert ugye nagyon sokan szerettek volna oda kerülni, de aki oda került, annak meg végső soron azért volt könnyű, mert ott volt, monopól helyzetben volt. Tehát lehetett. Én 1962-ben jelentkeztem negyedéves egyetemistaként a rádióban egy rövid önéletrajzzal, meg egy rövid kérvénnyel, és rövidebb, hosszabb út után végül is oda kerültem a sportszerkesztőségre, mint külső, most külsősnek mondjuk, akkor semminek sem mondtuk, egy gyerek az utcáról, vagy egy egyetemista Budapestről. Oda kerültem, és kaptam a feladatokat, amelyekről tudtam, hogy ezek nem kerülnek adásba. Tehát nem lehetett olyan könnyen, de ez volt a gyakorlás, és nem egyedül, hanem többen csináltuk, és aztán többünk közül választottak ki engem, vagy nőttem ki én, de hogyha azt veszem, hogy egy 62-es februári belépéstől már egy fél évre rá körülbelül Granek Istvánnal, a Magyar Kajakkenu Szövetségi Sportszövetségi kapitányával, a Magyar Kajakkenu Sport hogy mondjam, nagyját evőjével interjút készítettem, és az már elhangzott adásba, akkor ugye kihúzhatom magam, örülhetek neki, és akkor a lényeg, ami a Magyar Rádió emblematikus műsora, sokan azt mondják, hogy volt, én szerintem még most is az lenne, ha lenne, illetve volt a legutóbbi bajnokságnak majdnem a befejezéséig, tehát a koronavírus járvány kezdetéig, a körkapcsolás. Most már nem lehet körkapcsolás, mert a mérkőzéseket 6 különböző időpontban kezdik, rendezik, így a nézők a valamennyit televízión láthatják, de nincs, tehát hogy a volt, vagy lesz, vagy van, ez vita kérdése. De 1963. októberében az első körkapcsolásban én már benne voltam. De gyakorlatilag másfél év alatt az ember elérte ezt, és most, hogy szomorúan mondjam-e, vagy büszkén, hogy hát a körkapcsolásban közel 200 ember szólalt meg, annak idején, amikor elindult, akkor 7-en voltunk, hogy hát bizony az első évtizedek emberei közül, vagy legalábbis a nyitó körkapcsolásokból már csak én élek. Persze vagyunk még azért, tehát Vas István Zoltán is, meg a többiek, csak hát például Pista is 70-be került a rádióhoz, és talán egy évvel korábban a körkapcsolásba, úgyhogy ilyen értelemben egy-két év előnyöm volt vele szemben.
Körkapcsoláson nemzedékek nőttek föl. Emlékszem, olyanok is hallgatták, akiket maga a futball nem érdekelt, a ritmusa miatt hallgatták a műsort. Hogy találták ki, hogy ennek ilyen legyen a formája? Valami mintája volt?
Ezt most nem értem pontosan.
A körkapcsolásos műsornak. Igen. Sokan nem feltétlenül a futball mérkőzés eredménye iránt érdeklődtek, hanem egyszerűen élvezték, hogy egyszerre igen, olyan sok helyen lehetnek.
Igen, hát ugye a körkapcsolás az attól függ, hogy éppen a magyar bajnokságnak hány csapat tagja volt, 14, 16, 18, vagy mondjuk most 12, tehát ennek megfelelően 6-7-8-9 mérkőzés lehetett egy fordulóban, de már a körkapcsolás idején is volt olyan, hogy egy mérkőzés az nem a főidőben került sorra, hanem jobbára szombat délután egy pesti mérkőzés, és a többi mondjuk legyen 8, vagy 6, vagy 7, vagy 5, teljesen mindegy, azok vasárnap délután kerültek sorra, és voltak a kettős mérkőzések, az ugye nem volt minden fordulóban, de amikor sikerült úgy párosítani, hogy két jó mérkőzést, két rangadónak beillő mérkőzést lehetett lebonyolítani, akkor a kettős mérkőzések ott voltak a Népstadionban, tehát akkor a szombati mérkőzés mellett az kettős mérkőzés egyik tagja lógott még ki, de a többi az ott volt a körkapcsolásban. Tehát élvezet volt, a módi meg az, hogy akkor is csak ketten közvetítettek, és a többi, a 5-6-7 riporter, az tudósított. Tehát a kör ment körbe, a két ember közvetítés, utána a többi bejelentkezett csak azzal, hogy csapatok, állás, idő, jó napot. Ha esetleg gól esett, akkor a gól története, vagy góllövő. Tehát ezek villámgyors bejelentkezések voltak, és a mérkőzés végén pedig a rövid összefoglalók. Tehát kellett tudni összefoglalni 45 másodpercben, 1 percben, és amikor az egy különleges öröm volt, hogyha másfél perc jutott. És ebben benne kellett lenni mindennek. Hogy én tulajdonképpen a körkapcsolást tudósítóként kezdtem. Tehát budapesti pályák, vidéki pályák, ott álltam a pályaszélén, előtte már egy órával kint voltam a sportlétesítményben, egy fél órát eltöltöttem a hazai csapat öltözőjében, 20 percet a vendégcsapat öltözőjében, az utolsó 5 percet a bérjátékvezető költözőjében. Ma már ezt elképzelni se lehet.
De se engedik.
Egyfelől a biztonsági intézkedések nem teszik lehetővé, másfelől az MLS előírásai. Tehát mi, hogy mondjam, hermetikusan el vagyunk már zárva. Na most ezért én sajnálom a maiakat, mert akkor én azért nagyon sok mindent lestem el. Kagylóztam, figyeltem, füleltem, találtam ki. Volt, amit el is mondtak, volt, amit csak nekem kellett észrevenni, volt, amire rákérdeztem. És akkor még edzésekre is kijártunk. Ma az edzésekre se vennék, vagy veszik szívesen, ha az ember elmenne. Na, szóval én is tudósítóként kezdtem, és éppen ezért érdekes, hogy nem telt el egy év, amikor egy Dorog Honvéd mérkőzésre mentünk. A gépkocsi vezető mondta még egy nappal előtte, hogy Jó idő lesz, hozd a feleségedet, Esztergom felé megyünk körbe. Tehát gyakorlatilag egy ilyen vasárnapi kirándulást tettünk a Dunaparton, megálltunk, napoztunk, Esztergombot villámlátogattuk, és tehát ilyen körülményes úton jutottunk el Dorogra, ahol a szokásos előjáték lehet, hogy ott nem egy óra, hanem rövidebb volt, és amikor odaállok a mikrofonhoz, mérkőzés előtt 10 perccel a megbeszélésre, összebeszélésre, akkor Roska Miklós, a körkapcsolások szerkesztője a pókháló közepén, a pók azt mondja, hogy édes fiam, nem akartam, hogy izgulj, de ma te közvetítesz.
Vagyis öné a főszerep aznap.
Tehát magyarul én úgy mentem, hogy tudósítok, az én dolgom az, hogy bejelentkezek 8-szor, 10-szer, 20 másodpercre, és a végén elmondom a tudósításomat. Jó napot. Nem, közvetítek. Most nyilván az volt a dolog, hogy ki akartak próbálni. Így is, hogy megy a közvetítés. Egyfelől, másfelől biztosra mentek olyan értelemben, hogy akkor volt Budapesten egy Ferencváros tatabánya mérkőzés, ahol Gulyás Gyula a riporter, úgyhogy a Fradi tatabánya nagyobb mérkőzésnek, szenzációsabbnak ígérkezett, mint a Dorog Honvéd. Mondván, hogy Fradi tatabánya, egyrészt ugye a Fradinak nagy a szurkolótábora a rádióhallgatók között is, és a tatabánya akkor úgynevezett élcsapat volt, tehát mit tudom, éppen bronzérmes, vagy tehát ellenfele volt a Fradinak. Dorog Honvédnál, meg hát a Honvéd sokkal jobb, mint a Dorog, úgyhogy na most ehhez képest a Fradi meccsen a negyed óra elteltével gólokkal vezetett a Fradi, nálunk meg a Dorog tartotta magát, és végül Szűcs Lajos góljával győzött 2-1-re a Honvéd ellen.
Vagyis izgalmas volt a meccs.
Úgyhogy én többet közvetítettem, mint Gulyás Gyula, holott ugye az volt a prekoncepció, hogy a gyereket kipróbáljuk, Gyula meg közvetít. És hát ez azért is kellemes és kedves emlék nekem, mert hogy Szűcs Lajos. Az a Szűcs Lajos, aki 76-77 évesen napjainkban távozott közülünk, egy kiváló labdarúgó, egy olyan játékos volt, akit csak szeretni lehetett, mert küzdőképes volt, akaratereje hatalmas volt, győzni akart minden áron, erőteljes, és futott, és fura, hogy én egy ilyen védőjátékosról, mert a fedezett játékos volt ő, ma ezt úgy mondanánk, hogy védekező középpályás, de szerepelt balhátvédként is a válogatottban, sőt beállósként is, tehát mindenféleképpen fedezett vagy hátvéd, ahogy ma mondanánk, ugye védekező középpályás, a feladata, az egyáltalán nem a góllövés volt. És én mégis a góljaira emlékezem, a Honvédnak lőtt góljára, a Guatemalának fejelt góljára, amit a mexikói olimpián közvetítettem, ugyanott az elődöntőben a japánoknak lőtt 3 góljára, 68-ban egy Fradi Újpest mérkőzésen lőtt góljára. Tehát Lajos ilyen téren is remek volt, és itt mondok el, hogyha már az ember neveket említett, az elődöket, Pluhár Istvánt vagy Szepesi Györgyöt, hogy 1968-ban, de lehet, hogy már 69 elején, inkább úgy 68 végén, Pluhár Istvánnal kellett interjút készítenem. A magyar rádiózás 25-30, tehát a 30-as évekbeli rádiózásról szólt az egész műsor, de abban egy betét, Pluhár István, hiszen 1930-ban ő közvetítette az első labdarúgó mérkőzést, válogatott mérkőzést a magyar-olaszt az Üllői útról, ahol kikaptunk 5-0-ra. És amikor már telefonon beszéltem vele, hogy megyünk hozzá ki a Visegrádi utcai lakásába, akkor ő mondta, hogy hát édes fiam, nem lesz jó az a felvétel, mert a villanyosok itt zörögnek az ablakom alatt, és mi a szerkesztővel, Tertinszky Edittel kimentünk a Visegrádi utcába, bekapcsoltuk a magnót, elkezdtük a beszélgetést, és egyszer csak Tertinszky azt mondja, hogy hát állj, valamit ki kell találni, mert ez tényleg élvezhetetlen, ez a villamos zörgés, ami ott megy. Telefon a rádióba, stúdió, rádiós autó, és Pista bácsit bevittük a rádióba, négyes stúdióba készült el a beszélgetés. Szombat délután volt, és a fél rádió összejött, mert még voltak olyan rádiósok, akik ismerték, akik dolgoztak vele. Tehát a nagy köszöngetés, lappogatás, üdvözlés után indultunk kifelé, és az egyes stúdió előtt ott állt Szűcs Lajos. A felesége Pécsi Ildikó, Ildikót kísérte el egy rádiójáték felvételére, és hát ott várta Ildikót. Én megmondom Pluhárnak, hogy Pista bácsi, most bemutatlak egy élő húsvér olimpiai bajnok labdarúgónak. Az öreg ugye hájógos volt, nem látott rendesen, és akkor kölcsön, köszönés, üdvözlés, stb. Után így lelapogatta, megtapogatta, az édes fiam, derék erős ember lehetsz, 3 gólt rúgtál a japániaknak. És ha már Pluhár, akkor annyit, hogy amikor életemben először találkoztam vele, akkor jelent meg a Szepesi Pluhár közös könyv sajtóbemutató, és hát én is a könyvvel odaálltam, és mondom, hogy Novotny Zoltán vagyok, kérek szépen egy aláírást. És akkor az öreg elő megdicsért, azt mondja, hogy hallgatlak, tetszel, vagy nem tudom, valamit mondott, és azt mondja, hogy de a múltkor nagyon mérges voltam rád. Miért? Hát azért, mert volt még másfél perced, és visszaadtad a szót. Szóval én egész életemben az ilyen másfél percekre vágytam, mert az ilyen másfél percekben lehet beszélni a ringó búzamezőkről, a kéklő égről, a napsütésről, az irodalomról, a történelemről, a magyarságról. És én ezt a mondatot, vagy ezt a bővített, összetett mondatot nagyon megjegyeztem életemben, és hogyha volt fél percem, másfél percem, akármennyi időm, akkor igenis törekedtem arra, hogy az esemény közvetítésén túl valami töbletet adjak, ami legyen művelődéstörténet, legyen kultúrtörténet, legyen akármi, mert bizony a mi feladatunk az, ha most idegen szavakkal mondom, akkor azt mondom, hogy információ, edukáció, rekreáció, azaz hír szolgáltatás, ebbe beletartozik a közvetítés is, a nevelés, az ismeretterjesztés és a szórakoztatás.
De milyen arányban? Milyen arányban kell ezt megcsinálni? Mitől jó egy tudósítás, és mitől nem jó egy másik tudósítás?
Hát a tudósítást nehéz megmondani, de ugye ezt úgy tanítják az újságíró iskolában, hogy akármilyen rövid a tudósítás, az elején legyen mindenféleképpen egy felütés. Tehát 2-3-5 szavas valami, ez a headline, amire fölkapják a fejüket. Ez egy olyan mérkőzés volt, hogy utána még a labdát is borogatni kellett. Most muta dolgot idéztem, mindegy, de ebben már utaltam arra, hogy ez egy durva goromba mérkőzés volt. Szóval valamit, amivel kiemelem, rögtön utána az eredmény. Másik iskola szerint az eredménnyel kell kapásból kezdeni. És akkor utána, hát egy tudósítás, te valóban másfél perc. Több megoldás van. Az egyik a kronológiai sorrend, tehát tudnom kell, hogy mi fér bele, és akkor legyenek benne a leglényegesebb dolgok. A másik fajta pedig az, amikor fütyülök a kronológiára, hanem a mérkőzésnek, ha most futballnál maradok, mérkőzésnek volt 3 olyan mozzanata, amire majd a nézők, akik ott voltak, hetek múlva is emlékeznek, akkor azt én találjam meg és emeljem ki. Ha mondjuk egy találkozó 7-3-ra végződik, akkor az komplikált, de akkor el kell mondani a 10 góllövőt. De Isten ments a 10 gólt, mert az 10 gólt nem lehet elmondani másfél perc alatt. Tehát akkor a 10 gólból kiemelek 2-t, és akkor azt mondom csak el. És a végén egy lezáró rész. Na most hát ez egy kicsit, én azt mondom, hogy művészet is. Még egy, amivel már a beosztottaimat bosszantottam, hogy azt mondtam mindig, hogy gyerekek, lehessen érezni azt, hogy ott vagytok.
Na de hogy lehet azt megérezni? Mi a titka? Mitől lehet érezni azt, hogy valaki ott van?
Hát, hogy olyat mond. Már semmi más nem tudok itt mondani, hogy legyen ott, mert egy tudósítást fura, amit mondok. Hát gyakorlatilag az internet alapján is el lehetne mondani, mert Djokovic Federer teniszmérkőzés, és akkor írják, hogy 15 semmi, 15 mind, 15-30, és akkor ehhez csak fantázia kell, hogy az ember azt mondja, hogy Federer nyerte az adogatásait, Djokovic egyszer elvesztette 3-2-nél, és kész. Magyarul a papírról elmondom, de ebből nem érezni, hogy ott vagyok. De azt mondom, hogy Federernek az a rövid nyesett fonák keresztütése az élmény számba ment a 7. játékban, mondjuk, akkor már érezni, hogy ott vagyok, hogy ott voltam.
El lehet rugaszkodni egy sport közvetítésben a valóságtól?
Mindent lehet csinálni véleményem szerint, de ugyanakkor figyelni kell, ügyelni kell arra, hogy milyen a valóság. Tehát, hogy mondjam, hitelesnek kell maradni. Tehát a fantáziánk elragadhat bennünket, és csoda dolgokat rajzolhatunk, festhetünk a hallgatók elé, de igaznak kell lenni. Tehát csak ellenőrzött adatokkal dolgozni, és nem becsapni a hallgatót, a nézőt. Ez lényeges, de azért mondok valamit, hogy egy sporteseménynek a színvonala az lehet magas, csodálatos, gyengébb, rossz. És azt el kell dönteni, és ezt Szepesi György mindig mondta, ugye, hogy ha csinálsz valamit, csinálsz szenvedéllyel, vagy sehogy, meg hogy szeresd a sportolókat. Tehát magyarul, ha egy sportesemény színvonala alacsony, nem olyan, amilyet vártunk tőle. A sportoló, a magyar sportoló teljesítménye nem olyan, amilyet vártunk tőle a korábbi képességei alapján, akkor ne bántsuk, ne döngöljük a földbe. Ne mondjuk azt, hogy jó, de ne döngöljük be a földbe. És abban a pillanatban, hogyha van valami nagyon szép, van nagyon ügyes megoldás, azt mindenféleképpen emeljük ki és dicsérjük. Na most ebben ugye az előbb arányokról volt szó, hogy az információ nevelés szórakoztatásnak milyen arányai legyenek. Nem lehet ezt patika mérlegen kimérni. Mindig megvan, hogy melyik legyen a több, a sok, és melyikből legyen kevesebb. Azt érezni kell, vagy érezni lehet, vagy az a jó riporter, aki érzi, hogy nekem most egyforma hangon monotonul csak az eseményt kell követnem, vagy amikor egy kicsit változatosabban, színesebben, hangutánzó, hangfestő szavakat használva, hasonlatokat alkalmazva, gyorsítva, lassítva, emelve a hangot, vagy visszaejtve kövessem ezt az eseményt, tehát ezt érezni kell, és mi az, amikor elkezdek beszélni, tehát másról. Annál is vigyázni kell, hogy nehogy az történjen, ami mondjuk velem egy Magyarország NDK meccsen történt. Rapp Imrének egyetlen válogatott mérkőzése volt ez a pécsiek kapusának. A pályán az történt, hogy NDK támadás, egy aránylag rossz beadás, és én ezzel befejezetnek véltem a támadást, és arra gondoltam, hogy amíg mi magyarok még fölhozzuk a labdát, addig elmondhatok valamit. 3 mondat vagy 5 mondat, valami kis történetecske, és én belekezdtem, azt mondtam, hogy most belekezdtem a történetbe, hogy elmondom, elmesélem addig az NDK-sok taktikáját. Gól! Az a beadás, amit én azt mondtam, hogy vége a támadásnak, semmit nem ér, arra a rapkapus nem jött ki, a középhátvéd nem lépett hátra, tehát mind a ketten megszerezhették volna a labdát, de egymásra vártak. Földből kinőtt egy NDK-s és megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját. Én a riporter, aki 90 percig beszélek róla, nem közvetítettem a gólt. Tehát magyarul leégés. Tehát ezt is tudni kell, hogy mikor beszéljen idézőjelben mellé az ember, és mikor kövesse az eseményeket. Úgyhogy ha a kérdésre egyenesen kell mondani. Ugyanakkor miért ne szabaduljon el az ember? Miért ne legyen fantáziája? Miért ne meséljen másokat el? Ha a kettő jól kijön, akkor jó a dolog.
El szabad mondani egy közvetítőnek, hogy a szent hazai játékos most éppen egy sunyi megmozdulást tett, ha az a saját értékrendjével mondjuk nem fér össze.
Nem szabad, hát ha azt tette, ő is vállalja érte a felelősséget. Mondjuk egy kicsit változott a játék, mert régen a fair play, a sportszerűség az rendkívül fontos volt, hogy adtak rá. Hát ma is van fair play, meg sportszerűség, de hát már Orcifalvi István 60 évvel ezelőtt azt mondta, hogy nem akarok az ellenfél élő játékosát, nem akarom a 16-oson belül látni. Tehát igen, magyarul ugye egyszerűen utasításba adta azt, hogy 20 méteren vagy 30 méteren belül a legszigorúbb eszközökkel állítsák meg az ellenfelet, akár szabálytalanul is. Most ez ugye sportszerűtlen. A riporter, aki közvetíti ezt az eseményt, az is, hát hogy mondjam, remélem, hogy futballozott életében, ha labdarúgásról van szó. Látott elég sok mérkőzést életében, némileg képzett taktikailag is, tudja, hogy miről van szó. Tehát tudja azt, hogy melyik szabálytalanság szándékos, és melyik véletlen. Abban a pillanatban, amikor mi támadunk, és elveszítjük a labdát, és az ellenfél játékosa meg tud indulni előre, és akkor azt fölvágják, földre terítik, akkor egyértelmű, hogy az egy vagy taktikai szabálytalanság, ha ez még egy induló támadás, vagy egy durva szabálytalanság, mert már kibontakozott a lehetőség a kapura törésre. És amikor mezőnyjáték közben vágja föl az ellenfeled, de úgy, hogy a mozdulata, a becsúszása, a szándéka minden a labdára irányult, nem sikerült. Hát az is szabálytalanság ugyan, de más megítélés alá esik. Tehát ettől érdekes és férfias ez a játék. Régen, ugye mondhatom azt, hogy ahogy mesélték, Lázár Gyula tanár úr, sokszoros válogatott és nagyon technikás játékos volt, amikor egy ifjú bekerült a csapatba mellé, és így rárontott az ellenfélre, akkor azt mondta, hogy nem, fiam, ne csináld. Egyszer mi jövünk, egyszer ők jönnek. Most mi megyünk, aztán ők jönnek. Tehát ilyen felfogás is volt. Ez már rég a múlté. Tehát ma már egy mérkőzés az ütközet, az kemény harc. Ugyanakkor lehet finomítva is mondani ezt, hogy csata, mint a hadvezéreké az asztalon, vagy a matematika a táblán. Tehát szigorú sakjátszva egy futballmérkőzés is, és ki hogy tud hozzá alkalmazkodni, és hogy a riporter ebben mit vesz észre, vagy mit emel ki, mit talál fontosnak.
Említette, hogy felkészülés idején eltöltött időt a hazai csapatnál, meg a vendégcsapatnál is, meg a bíró sportársaknál is. Tehát nyilván az öltözőben olyan ismeretekre tett szert, amiket nem biztos, hogy el lehetett mondani a közvetítésben. El lehetett mondani például taktikát?
Nem. Taktikára rá kellett jönni. És úgy elmondani. A másik, hogy azt meg nagyon érezni kell, hogy mi az úgynevezett intimitás. És amit én mondjuk úgy tudok meg, mint intimitást, úgy hallok, mint intimitást, akkor arra csak akkor udalhatok, ha az mondjuk legalább kétszer-háromszor előjön már a pályán, és akkor sem azt mondom, hogy már az öltözőbe hallottam ezt, hanem észreveszem a jelenséget, és mondom. Én még ma is, hogyha véletlenül ugye oda kerülök, az első dolog, amit megkérdezek, hogy mi az, amit tudnom kell. Tehát egy csapat házatájáról, na most erre tudom, hogy erre nem igen kapok megfelelő vagy őszinte választ. De valamilyen választ kapok. Tehát egy valamit megtudok. Nyilván nem a legfontosabb dolgot, de valamit megtudok. És itt mondom el azt, hogy 1974. szeptemberében volt egy Ferencváros videóton mérkőzés az Üllői úton. És ott is körbejárok, kezemben az összeállítások, Kovács Ferenc a videóton edzője, és a tartalékok közt ott van Csongrádi Ferenc neve. Én Csongrádiról semmit nem tudok. Mondom, Ferikém, mondj már nekem valamit erről a Csongrádiról. És a Kovács Feri így rám néz az edző, azt mondja, nem fontos, nem lényeges, úgyse fog játszani. Hát mondom, de mégis a két... ennyi éves, ifista, ügyes gyerek, középpályás fedezet. Mondom, jó. És mit ad Isten, a mérkőzés első 15 percében nagy kettőt kikezdte a Fradi közönség, Nagy Kettő ezt nehezen tűrte, úgyhogy ő is, mint a tank, ment végig a Fradi játékosokon, a játékvezető figyelmeztette, és Kovács Ferenc nagyon jó érzékkel a 15. percben lecserélte Nagy Kettőt, és kit állított be? Azt a Csongrádit, akiről azt mondta, hogy nem kell róla tudni semmit, nem fog játszani. És Csongrádi játszott, és nekem az a három mondat, amit Kovács Ferenc majdnem azt mondom, hogy kelletlenül mondott, az nagyon jól jött, mert legalább annyit tudtam Csongrádiról, a későbbi válogatott játékosról.
Mennyire lehet egy sportriporter közel a sportolóhoz, az edzőhöz? Mennyire lehet vele személyes a viszonya?
Én szerintem nagyon. Tehát a sportriporterek és sportolók között alakultak ki barátságok, de ugyanakkor hát az a három lépés távolság is azért jó, ha megvan. Jó, ha megvan, mert a sportriporter ma sikerről beszél, két hét múlva kudarcról. Ma a játékos erkölcsi, fizikai és minden nagyságáról, és két hét múlva esetleg ennek az ellenkezőjét kell felismerni, és azt valahogy becsomagolva körüladni, körülírni. De én azt mondom, hogyha ezt magyar és nemzetközi viszonylatban nézzük, tehát egy Európa-bajnokság, egy világbajnokság, egy olimpia kerül szóba, akkor a legteljesebb barátságok kialakulhatnak. Tehát ha én visszagondolok arra, hogy Földi Imrével például müncheni olimpiai győzelme előtt idézőjelben együtt fogyasztottam. Tehát ugye a súlyemelő jelentős túlsúllyal rendelkezik, és pár nappal a verseny előtt ezt megkezdi leadni, és a legkegyetlenebb az utolsó nap, vagy a mérlegelés előtti utolsó óra. Na most ez az együttfogyasztás azért nem igaz, ha így mondom, mert nem együttfogyasztottam, hanem a mérlegelés után, akkor még a mérlegelés és a verseny között jelentős idő volt, a szobájába mentem, ő szépen feküdt, mert jött ugye a rápihenés, meg a pihenés után még ilyenkor némi erőgyűjtés különböző táplálékokkal, és én az úgymond pihenő földi ágya mellett ültem, és azt se lehet mondani, hogy beszélgettünk, hanem szóval tartottam. Tehát én mondtam neki sokat, ő meg néha keveset, és akkor arról beszélj. És ez sokakkal így van, Komáromi Tibor birkózót is említhetem, hogy Tibor egy két lábbal a földön járó talpra esett vagány, és zseniális birkózó volt annak idején, a 80-as évek végén. Ugye azt mondták, hogy három birkózó van a világon, az egyik a szovjet Karelin, ő ugye a nehéz súlyú volt, aki 88-ban megjelent az olimpián 20 évesen, és ő vitte a szovjet csapat zászlaját. Senki sem értette, hogy. És akkor mindenki nézett utána, hogy ki is ez. Hát egy junior birkózó, világbajnok. Na de hogy utána minden világbajnokságot, minden Európa-bajnokságot, minden olimpiát 12 éven át megnyerjen, és mondjuk 2000-ben bukjon el éppen Sydney-ben, ahol mindenki azt szerette volna, hogy négyszeres olimpiai bajnok legyen, és elveszítette a döntőt. Nos, tehát Karelin, Mamiasvili, szintén szovjet, ő mondjuk grúz, és Komáromi Tibor. És hát milyen az élet, Komáromi és Mamiasvili ugyanabban a súlycsoportban birkózott. A szőüli döntőben Mamiasvili alaposan elverte Komáromit. Tibi kesergett, hogy hát nem jó utasítást kapott, nem arra az oldalra dolgozott, amelyre kellett volna, és egy év múlva a világbajnokság döntőjében megint ők találkoztak egymással. És Tibi gyönyörűen elmenetel a döntőig, igen, ám, de megsérül, úgyhogy ő nem tud lábra állni, kimegy a bokája. És akkor is ott vele a döntő előtt, ott az edző szőnyegen, ott voltam, és hallgattam a kesergéseit, a sírását, meg ahogy őt megpróbálták gyógyítani, És hát utána eufóriában közvetítettem a mérkőzést, a döntőt, amit döntetlenül végződött, és jött az úgynevezett hirtelen halál, ez ugye jégkorong fogalom, de miért ne lehetne birkózásra is alkalmazni, amikor a hosszabbításban egyetlen akció, egyetlen pont vagy pontok döntenek, és a komáromi az hosszabbításban földre vitte az ellenfelet, és megnyerte a mérkőzést. Tehát én azt teljességgel magaménak éreztem, és jóba voltunk, és lehetne sorolni, és most az ember miért adja ki, hogy mit tudom én, Konrád hárommal a vízilabdázóval, vagy Ihász Kálmánnal a labdarúgóval, vagy Vladár Sándorral. Az egy fiú szóval, az ember a magánéletben jóban van, és akkor azért nem mondok névsort, mert nagyon sokan hiányoznak. Azt se feledjük, hogy van Budapesten egy szálloda, annak van egy uszodája, ahová az olimpikonok belépőt kaptak. És hát jó magam is sokszor elmentem oda, hát egy-egy ilyen találkozó olimpiai bajnokokkal, olimpikonokkal az mindig élményszámba ment. Hát tudom, hogy én ott úsztam a medencében faltól falig, már a bölények, a nagy olimpiai bajnok vízilabdázók már nem igen ugrottak a vízbe, vagy legfeljebb annyit, hogy beleesett mondjuk Kárpádi Gyurika az egyik medence végén, eltempózott a medence másik végéig, ott kiszállt és bement a meleg vízbe. Szóval ők már a part szélén voltak, de a part szélén aztán ment a tracspart. Na most én ott úszok, és akkor Gyarmati Dezső úgy megjegyzi, hogy szépen úszol. Dagasztja a mellemet a büszkeség, majd utána azt mondja, de nem haladsz. És ebben neki tökéletesen igaza volt.
Van olyan sportág, amit nem szeret? Vagy magát a sportágot, vagy azt közvetíteni nem szeret?
Hát most ezt nehéz megválaszolni, mert mindig, hogy volt ilyen, mondjuk én sokszor azt mondom, hogy a rádióba kerülésemnek is egy ilyen ellenkezés volt a mozgató rugója, a próba közvetítések idején Magyarország-Szovjetunió férfi röplabda válogatott mérkőzés a sportcsarnokban, mondom én, tehát a Gerevics sportcsarnokban, és hát azért az 50-es, 60-as, 70-es években az volt a csúcs, hogyha egy szovjet csapatot vagy szovjet versenyzőt legyőzött egy magyar. És a magyar férfi röplabdások rendkívül izgalmas mérkőzésen 3-2-re legyőzték a szovjet válogatottat. A mérkőzés egy részét Szepesi György közvetítette, és voltunk kette-hárman kint ilyen próbázók. Mi nekünk is kellett közvetíteni, de az ugye nem ment adásba, nekünk is tudósítást elmondani, és én a tudósítást, a próba tudósítást, ami soha nem ment adásba, úgy kezdtem, hogy én ugyan világéletemben nem szerettem a röplabdát, de ez a mérkőzés megszerettette velem, mert legyőztük a szovjeteket. Magyarország Szovjetunió 3-2, ilyen Tatár Mihály, és ott ment tovább a dolog. Na most Szepesinek, Roska Miklósnak ez tetszhetett, hogy én kimertem mondani azt, hogy nekem a röplabda nem tetszett, de ez a röplabda mellé állított. Most ebben az az érdekes, hogy én olyan iskolába jártam, a Református Gimnázium elemi iskolájába, ahol Patai Zsigmond volt az egyik testnevelő tanár, az a Patai Zsigmond, aki a magyarországi röplabda megteremtője, föltámasztója, Siker Kovácsa volt edzője, és az az Antal Péter Tibor volt 11-12 évvel idősebben az érettségiző diák, aki aztán több százszoros röplabda válogatott volt, a legjobb játékos, edző, sport ember, szövetségi elnök, és jóformán az életem jelentős részét Londonban élte le, hol a gazdasági képviseleten, hol a Malév képviseletében 90-től 95-ig, meg nagykövetként. Tehát én a röplabdát azért szerettem. És jó, vannak, hát műkorcsolyát azért mondjuk nehéz rádióban közvetíteni, meg azért a cselgáncs is olykor érthetetlenné válik, vagy tekkét mondjuk, hogy közvetítünk a rádióban. Ugye, volt teke Európa bajnokság, amihez volt szerencsém magyar győztessel, de azért nem könnyű, mert egyrészt a háttérzajok is szörnyűek, amikor a golyót levágják, a gurul, és amikor a fák ugye a bábuk dőlnek, és az alatt beszélni, de ez megint egy riporteri szakmai titok vagy érdekesség. Tehát a súlyemelés. Amikor kijön a súlyemelő, bemagnéziázza a kezét, oda megy a súlyzóhoz, és vagy fölemeli, vagy nem. És ez másfél-két perc. De most ezzel mi minden történik, ami kijön. Csend van. Én nyugodtan mondom, hogy ki következik, milyen súlyjal, mi lesz, akkor ha. Odaáll a súlyzóhoz, elcsendesedik mindenki, nekem halkabban kell beszélni, szinte suttogni, mert rám szól mindenki, meg rám néz mindenki, hogy mit akar ez itt. És akkor utána, ha fölemeli, akkor a közönség üvölt egy nagyot, ha nem emeli föl, akkor a súlyzó recsen óriásit, vagy csattan, és akkor szóval gyakorlatilag normálisan beszélek, aztán halkan beszélek, aztán meg üvöltök. Tehát ezzel is bánni kell tudni.
Milyen kapcsolata kell, hogy legyen a közönséggel, amikor mondjuk egy labdarúgó mérkőzést közvetít, és a szurkolók 5 méterre ott állnak, mint egy 10 000 hátra mögött?
Nézem az órát, hogy van-e időnk. Tehát én nekem szerencsém volt, mert a közönséggel jó kapcsolatom volt, de a példa, hogy amikor még igazán kezdő voltam, áthívnak a Szepesi Roska szobába, és mondják, hogy Salgó Tarján Fradi. És akkor Roska, édesfiam, csak a labda útját kövesd, de Szepesi csak a játékot figyelt, semmi mást. Visszamegyek, Szűcs Gulyás kérdezik, na, mondom, Salgó Tarján Fradi, Szűcs, azt mondja, apám, ott még köpködnek, Gulyás, szipog, vagy fogát szíva, az a hosszú, keskeny utca, nehéz elfutni. Na most ott tudtam meg, hogy Szepesi 9 évig nem ment Tarjánba, mert egyszer hamarabb mondta a 11-est, mint ahogy a bíró megadta, innentől kezdve a közönség nem szerette. Tehát én megkaptam a nagy meccset, mert nem szerettek, féltek Salgó Tarjánba menni. Én oda mentem, újoncként leközvetítettem, a Nagyfradi 1-1-et játszott a Tarjánnal, mindenki elégedett volt, én voltam a riporterek riportere. Onnantól kezdve a Salgó Tarjánba megjelentem, mondták, hogy ilyen riporter kell nekünk. Fehérvár Tarján kiesési rangadó. Egyszerre ér a buszoda meg a rádiós kocsi. Tarjániak, benn maradtunk. Mondom, atya úristen, és benn maradtak.
Mennyire szabad a saját személyiségét, a saját értékrendjét éreztetnie egy tudósításban, egy közvetítésben?
Hát az ember nem tagadhatja le magát, hogyha mondjuk egy héten át, vagy egy fél éven át ez még sikerülne is, közel 60 éven át alig ha. Tehát én magamat adom. Én szeretem a sportolókat, szeretem a sportokat, a sportágakat, szeretem a küzdelmet, az összecsapást, a munkát, amivel ott elérik az eredményeket, és szeretem a magyar sikereket. Tehát amikor Kozák Danuta beérkezik a kajakjával, amikor hosszú Katinka világcsúccsal becsap a célba, akkor amikor Majoros a hosszabbításban legyőzi a birkózásban az ellenfelét, akkor amikor Kádár indításával Priskin elindul a bal oldalon, és az Európa bajnokságra lövél ki a magyar csapatot futballban, vagy amikor a vízilabdázók csalafintán játszanak, és kezdetben a kézilabdát se szerettem, mert akkor még nem volt támadó ide, meg sok minden nem volt, tehát sokáig passzoltak, húzogatták a dolgot, az ember belekezdett volna egy történetben annál, hogy akkor esett a gól. Ma már a kézilabdát is imádom, mert tudom, hogy mikor lehet beszélni történeteket, és mikor kell csak a labda útját, csak a játékos mozgását figyelni. Tehát hihetetlenül felgyorsult, és egyre inkább úgy érzem, hogy a kézilabda az lassanként a vízilabda mellé a második helyre följön a magyar sportágak között, vagy a népszerűségben itthon Magyarországon.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Novotny Zoltán volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor önkészítésében Dénes Tamás, Farkas Dávid, Kalapos Mihály, Illis László, szerkesztő kollégáim és Módos Martól főszerkesztő vett részt. Nexterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.